referencia tartalmányteli leírás. Lényegében jeleket leírtunk, rendszereket leírtunk analízis szintjén, és amivel a mai órán foglalkoznánk, az a szintézis, amit már többször érintettem, de explicite nem ezt most megteszem, tehát most realizációs szintézis fogunk beszélni, tehát átütői karakterisztika, vagy ugye függvény attól, annak függvényében, hogy diszkrét vagy folytonos idejű, illetve folytonos idejű, diszkrétű beszél, a realizáció. Használjuk a szokásos jelölésünket, vagyis ugye az alfával jelöltük azt a halmazt, amely ugye folytonos eset, és nem periódikus esetben J omega, E ad J-tet a S és Z lehet ugye ez a változó. Szóval ebből mi szeretnénk egy hálózatot. És így van a hálózat, amilyen hálózatot eddig tanultunk, tehát abban tudunk gondolkodni. Az elv az lenne, hogy lehetőség szerint a legkevesebb redundanciát tartalmazza, tehát van egy ilyen minimális redundancia követelmény, ez a minimális redundancia, ez számunkra azt fogja jelenteni, hogy legyen minimális ez az elem, nekünk a drága elem, tehát legyen minimális a késleltető, hogyha diszkrét integrátor, hogyha folytonos idejű esetről beszélünk. A szorzók és összeadókra nem optimalizálunk, tehát az optimalizálás kizárólag csak ezen elemre történik meg. Amennyiben ez minimális, akkor ez a kanonikus tehát kanonikus alakú hálózatnak hívjuk azt, amikor minimális lesz a száma. Ez nem egyértelmű. Tehát attól még, hogy sikerül minimális számú elemet alkalmaznunk, még mindig nem egyértelmű. Tehát ez nagyon fontos, hogy vagyis, hogyha valahol kérünk egy ilyen realizációt, és nem azt a verziót készítik el, amit mondjuk én kigondoltam, mondjuk egy ZH-ban, akkor még lehet maguknak igazuk, úgyhogy ilyet a legritkább esetben fogunk kérni, mert hogy ezerféle megoldás lett, és mind le kéne ellenőrizni, kivéve, hogyha valamilyen szisztematikus eljárást nem alkalmaznak. Azért, hogy ez egyszerű legyen, ezért néhány szisztematikus elrendezés van, ami standardben megadja az általunk jól ismert átviteli függvényt vagy átviteli karakterisztikát. Tehát nekünk, amire szükségünk van, a következő racionális tört függvény, ahol az alfával ugye megint a szokásos jelölést szerint ugye azt abból a halmazból kell kiindulnunk, tehát az utolsó a BN-szer alfa a mínusz n-ediken. A nevezőben az együtthatók az A0, az egyre normáljuk, A1 szer alfa mínusz 1, A2 alfa mínusz 2, AN alfa mínusz N. Tehát ez a úgynevezett normál alak, ugye ez az a racionális törfüggvény, látjuk a fokszámot illetően, illetve ennek a másik verziója, és mindjárt mondom, hogy mi a különbség. Ha megszorozzuk számlálót nevezőt alfa az n-edik n-nel, akkor b0-szor alfa az n-edik n, b1 alfa az n-1, b2 alfa n-2, és az utolsó itt ugye alfa a nulladikon, míg a nevezőnél és az AN együttható. Ezek tehát normál alakok, az átviteli függvényes karakterisztika normál alakjai, és ezt diszkrét, ez pedig folytonos idejű esetben ezt illik használni, ez pedig a folytonos idejében. Tehát mind a kettő ugyanaz, ugye látjuk csak egy alfa n-es szorzással a számlálatot nevezőt átalakítottuk. Vagyis ugye, hogyha diszkrét, akkor ez z vagy e ad j teta, hogyha folytonos, akkor pedig j omega, vagy pedig s tartományban használjuk. És akkor most nézzük, hogy milyen szisztematikus elrendezés van, amely kiadja ezt a fajta átviteli függvényt vagy karakterisztikát. Ha azt leírták, akkor két elrendezést mutatok, már ebből is látszik, hogy nem egyértelmű. Az első elrendezésnél a gerjesztésünk legyen U alfa, tehát megint ebben a tartományban vagyunk. Összeadó. Összeadó, és itt lesz az y kimenetünk. Ide késleltető vagy integrátorok kerülnek. Itt szorzók, és mindjárt viszem tovább, de először még itt felírom addig. Ez lesz a B0, B1, B2, mínusz A1, mínusz A2 együttható. És visszük tovább. Az utolsó integrátor vagy késleltető található meg itt. Ő az n-edik, mínusz an, és ő is megy fel az összeadóba. Tehát ez az általános elrendezés, és az az állítás, hogy ennek az átviteli függvénye vagy karakterisztikája az itt látható alakot veszi fel. Ezt gyorsan meg is oldjuk, hogy így van-e. Legyen ez itt x alfa, akkor ugye ez a késleltető vagy integrátor, ez alfa minusz egyes szorzásnak felel meg, ugye j omegával történő osztás, z-vel történő osztás, stb. Tehát akkor itt ez x alfa szorozva alfa minusz egyel, itt x alfa alfa minusz kettővel, és az utolsó az x alfa, és már n késleltetés, tehát vagy éppen integrálás, alfa a minusz n-ediken. Rakjuk össze. Először írjuk fel y kimenetet. Nézzük ezt az ágat. X alfát megkapja b0-on, utána x szer alfa minusz 1 b1-en, stb. Tehát csak ezeket az ágakat írva. Kiemelem belőle az x-et. B0 plusz B egyszer alfa mínusz 1, B2, alfa mínusz 2, és az utolsó az alfa mínusz 1. Ez az X segédváltozót persze ki kéne belőle venni, ezért kifejezzük az X segédváltozót. Tehát itt az x alfa egyenlő. És akkor nézzük, hogy mi mindennel egyenlő. Ugye itt van egy, ez az ág, és így tovább. Mindegyik x alfának valahány szorosa. Viszont érdemes megjegyezni, hogy ugye itt az a előjelek azok negatívak, ezért ezt ki is emelném, ezt a negatív részt. Nem A0, hanem A1-jel kezdődik, tehát itt nincs semmi. A1-szer alfa mínusz 1, A2 alfa mínusz 2, AN alfa mínusz N. Plusz az utolsó, ugye összeget azt nem jelöltem, hogy és még hozzájön a gerjesztés. Tehát ehhez még U alfa. Hozzáadom ezt a részt, tehát akkor a bal oldalt marad x alfa szor, ő neki az együtthatója 1 volt, és ez lesz u alfa, innen nyilván ki kell fejeznem az x alfát, az x alfa az az u alfa per ez a polinom. Hát megvan az X-alfánk, és ide helyettesítjük vissza az X-alfa értéket, vagyis Y-alfa. És ugye itt a jobb oldal kellene U-alfával kellene kezdeni, de azt a rögtön át is osztok, mind a két oldalt átosztom, mert hogy ugye ez adja meg az átviteli függvényt vagy karakterisztikát, és most már csak az U-val átosztott értékeket írom föl. Ugye a számláló a B-s együtthatókból képződő polinom. És a egyébként normalizált nevező polinom. Ezzel megkaptuk a átviteli függvényt vagy karakterisztikát, és ugye, hogy ha ez most diszkrét idejű, akkor ez az alak tökéletesen meg is felel, hogyha folytonos idejű, akkor a normál alakja, ugye egy alfa n-nel történő szorzás, aminek az eredménye ugye az itt látható lenne, de ez már nem érdemi változás, tehát adott esetben egy ilyen hiba az nem olyan kritikus, ha elkövetnek. Nézzük, ugye ezt mondtam, hogy nem egyértelmű, tehát adhatunk egy másik fajta realizációt is. A következő realizáció az egy alapvetően más formát mutat. Nézzük, hogy néz ki. Ez a realizáció. Az aktív elemeket itt középen a tengelybe helyezem el, mint az előbb is. Nem csak az a különbség, hogy egyik vízszintesen rajzoltam, a másikat függőlegesen természetesen. Itt lesz a kimenet, és hát ez a struktúra, és akkor még az A és a B feliratok, hogy az látszik már talán az aszimmetriából, hogy akkor ugye ez B0, B1, és akkor most visszafelé gondolkodva, hogy ez a BN, BN-1, N-2, és ugye a szemben lévők ugyanezek, csak negatív előjellel, mínusz AN, mínusz AN mínusz 1, mínusz AN mínusz 2, és ő pedig az A1 természetesen, szintén negatív előjellel. Ugye látszik, hogy eléggé különböző struktúra. Írjuk fel az átviteli függvényt vagy karakterisztikát. Először azt tenném, hogy tulajdonképpen itt az U alfát megkapja B0, aztán az U alfa B1-jel és 1-jel késleltetve, tehát szépen ezt a felső felét, hogyha írom, akkor kiemelhetem az alfát, az U alfát, és szerepel benne a B0, aztán a B1-es egyszeri késleltetéssel. És végül a Bn-szer alfa mínusz n. Tehát ez volt a felső részen. Aztán ehhez még hozzájön a kimenetnek a visszacsatolása, tehát rögtön ez a visszacsatolás, ugye A1-jel és egyszeres késleltetéssel, és a többszörös késleltetésekkel így rendre. Tehát itt az y alfa kerül visszacsatolásra, a nullás tényező nincs, hanem, és elnézést, ezt hagy írjam negatívra, és akkor nem kell mindig kiírni a mínusz előjeleket. Tehát a egyszer alfa mínusz egy, ha lenne a kettő, akkor a kettőször alfa mínusz kettő, a n mínusz egy alfa mínusz n mínusz egy, és végül a n-szer alfa mínusz n. Itt megint ugyanaz az alakot kezdjük fölvenni, mint ami ugye itt a közbenső x-el volt, tehát hogyha ezt y alfára rendezem, hát akkor még ezt talán ennyit megér, akkor ugye az ő együtthetője 1, és most már itt mindegyik plusz. És nem írok ki mindent. Ez egyenlő U alfászor B0 B1 alfa mínusz 1 Bn alfa mínusz n, és ugye az y alfa per U alfa az H alfa átviteli függvény vagy karakterisztika, ami szintén az előbb látott alakot vesz fel. Ugye ez a számláló, a nevezőnél az első tag 1 normalizált, A1 alfa mínusz 1. Tehát szintén ez az elrendezés is szintén kiadja. Ezen kívül nyilván találhatnának még elrendezéseket, lehetőleg használjuk ezek közül valamelyiket, amelyik maguknak szimpatikus, mind a kettő tökéletesen megfelel, és mind a kettő kanonikus alakot mutat, tehát a lehető legkevesebb késleltető vagy integrátor elemet ad. Nézzük talán meg egy konkrét példát, hogy tudjuk ezt kezelni. Legyen az átviteli függvény ilyen alakú. Hát azt mondtuk, hogy diszkrét esetben, már pedig ez diszkrét, mi a Z-nek a negatív hatványait preferálnánk, ezért ezt a Z-1-jel végigszorozzuk. És akkor tulajdonképpen ez már egy nagyon kellemes kifejezés, és ez most ugyanaz a tört függvény, ami itt is látható, tehát akkor nézzük meg, hogy melyek is azok az elemek abban a hálózatban, amelyek élnek. Tehát az látszik, hogy a számlálóban a Z-1-nek az együtthatója, ugye az a B1, az létezik, tehát ez az elem, ez bizonyára létezik. Ez viszont ugye nem, ez nullával volt egyenlő, mint hogyha ott se lenne. Ő az A1-es együttható, és mivel A1 az mínuszként szerepel, tehát tulajdonképpen ő Q-val lesz egyenlő, és most már föl is rajzolhatjuk, hogy mi maradt ebből a hálózatból. Ez maradt, és ő 1 volt, ő pedig mínusz Q, tehát nyilván, hogyha egyel való szorzást akár ki is hagyhatjuk, és felrajzolom ezek szerint a hálózatot. Azt mondja, hogy elnézést. Tehát így néz ki a hálózatunk, ahol ez a bemenet, és akkor esetleg nézzük meg, ugye időtartományban ez UK és YK, illetve ugye UZ és YZ. Ha persze most ezt a kis hálózatot kiszámálják az átviteli karakterisztikát, akkor nyilván ugyanazt az értéket kell, hogy megkapjuk, de ezt már fölösleges megtenni, esetleg, hogyha valakinek van ott, van türelme, akkor otthon számolja ki. Nézzük meg különböző gerjesztésekre nézve, tehát a gyakorlati példánkat folytatjuk. Ha megtalálom a szemüvegemet, akkor esélyem van elolvasni. Igen, tehát azt tesszük, hogy ha Dirac gerjesztést alkalmazunk, akkor az impulzus válaszát vagy súlyfüggvényét kell, hogy visszakapjuk. És hát kíváncsi vagyunk, hogy milyennek a hálózatnak az impulzus válasza, vagy másképpen súlyfüggvénye. A következőt nézem. A Dirac-ká és alá a HK-t. A Dirac az a nullában egyest ad, és utána végig nulla. Legyen a HK Q egyenlő 1/2-es esetére határozzuk meg. Ugye a nulladik időpillanatban ide rákerül egy egyes, ezt egy idő késleltetés, tehát, és ez szabadon volt hagyva, tehát itt korábban nulla volt, ehhez a nullát szorozza Q-val, az nulla, az egyes és a nulla összege egy jelenik itt meg, de ez még nem látszik, mert csak a következő ütemben fog az egyes átkerülni, tehát a T1, a K egyenlő nullában a kimenet az nulla. A következő ütemben az itt lévő egyes, hiszen megnéztük, itt egyes van, az átkerül ide, de itt nulla volt, tehát a nullászor Q azért mindig nullát adott, tehát a következő ütemben ez átkerül ide. Ha itt egyes van, szorozzuk Q-val, a Q az egyketted, akkor itt egyketted van, az UK, ami Dirac volt, az nulla, tehát nulla plusz egyketted az egyketted. Utána az egyketted átkerül ide, és folytatódik szorozva Q-val, egynegyed, és így tovább, tehát ez egy lecsengő. Nézzünk egy másik esetet is. Szintén a HK, és majd egy harmadik eset is lesz a Q egyenlő 2-vel. Tehát a második esetben egyest adok rá, vagy a Q egyenlő 1, egy darab egyest küldtem, az első ütemben szintén nulla, átkerül az egyes ide, az egyes egyszeresen visszacsatolódik, és ez folytatódik az idők végezetéig, tehát ez generált belőle egy egységugrást, igaz, egy picit eltolva. És végül az utolsó, az első két ütem az ugyanaz, csak utána nem egy-ketteddel szorzódik, hanem egy-ketted helyett a kettő kerül a hatványra, és hát ugye ez következik be eredményként. Jól látszik, hogyha megnézzük, hogy hol volt ennek a pólusa, hogy stabilitás szempontjából a diszkrét idejű hálózatnak azt kellene tudni, hogy az egység sugarú körön belül legyen, és amikor ez egy-ketted volt, akkor ez benn is volt, és kellemesen lecsengő volt. Amikor egy volt, akkor kikerült ugye az egységi sugarú körre, és akkor ez nem cseng le, de nem is gerjed tovább. Viszont amikor kitettük kettőbe, akkor ez egy exponenciálisan gerjedő megoldást mutat. Vagyis ez stabil, ez ilyen határon van, ő pedig nem stabil. Mi itt tanultunk inverse Z-transformációt, és úgyis meg kellene tudnunk oldanunk persze ezt a problémát. Ez, ami HZ-re adott volt, miszerint 1 per Z minusz Q, ez nem igazán tetszik nekünk. Nekünk azt tetszene, hogyha olyan lenne, hogy Z per Z minusz Q, mert hogy olyan lenne, akkor ez ennek a inverse transformátja, az epsilon k-szor q a k-adikon. Hát akkor csináljunk ebből olyat. Íme, de hogy ez működjön, ugye ki kell emelnünk a z minusz egyet, és ezzel ez már rendben is van, ennek tudjuk venni a transformátját. Viszont ismerjük a következő tételt, miszerint az inverse Z transformátja a Z minusz egyszer XZ-nek, az epsilon K minusz 1, tehát az az időbeli tolás, epsilon K minusz 1 szorozva XK minusz 1-jel. Következésképp ugye ennek a transformátja itt van, és a Z minusz 1-jel történő eltolás az időbeli eltolás, vagyis HK egyenlő és a Q is a K minusz egyediken van, és ez szépen látszik is, hiszen ez a nulladik időpontban még nem engedte belépni. Az egyes időpontban, K egyenlő egynél, Q a nulladikon van, és akkor ezért mindenütt egy, és utána jönnek a Q-nak az egyre növekvő hatványai, ami ugye vagy exponenciálisan lecseng, vagy éppen elszáll, vagy itt ebben az átmeneti időszakban konstans egy marad. Tehát így azt hiszem, hogy körbejártuk ezt a problémát. Következő rész, amit ezeknél a szűrőknél szeretnék megmutatni, ez az úgynevezett FIR vagy IIR típusú szűrők, ezek a gyakorlatban nagyon elterjedt elnevezések, és ilyen szűrőket alkalmazunk. Ugye ennek a hálózatnak itt az volt a fő problémája egyébként, hogy egyetlen egy véges gerjesztésen volt, konkrétan a nullában egy egyes, és a végtelenségig válaszol rá, tehát sohasem ér véget a válasz. Ez nem biztos, hogy kellemes, hiszen azt jelenti, hogy mintha végtelenség visszhangzana. Igaz, hogy egyre kisebb amplitudóval, ha ez egy stabil rendszer, de a végtelenség visszhangzik benne minden, és hát ez egy kicsikét zavaró lehet bizonyos alkalmazásoknál. Tehát vannak az úgynevezett FIR és IIR rendszerek. A FIR-nek a feloldása véges finite impulzus válasz, míg az IIR az nyilván infinit. Tehát véges vagy végtelen impulzus válasz. Tehát ráadom azt a Dirac impulzust, és az a rendszer, amit ott fölvéstem, az egyszerű rendszert, az egy IIR típusú, mert végtelen választ generál, és hát olyat nem véstem még fel, de fogok, amely véges impulzus választ fog generálni. A végtelen az feltéve, hogy egyébként a fokszám az véges, és hát nyilván minden realizált kötelezően van benne visszacsatolás. Tehát az a visszacsatolás, ugye azok az A, I együtthatók voltak felelősek a visszacsatolásért. Tehát, hogyha van benne visszacsatolás, akkor kereng benne, mint ahogy ott is, ugye mindig a kimenet az visszakerül valamilyen késleltetéssel, és így nagyon sokszor körbe jut. Mondok egy példát. Tudják-e, hogy hogy keletkezik a jégeső? Most nem az, amikor ilyen kis búzaszem méretű jegek esnek, hanem amikor azok a galambtojás méretűek. Na, a jégeső az a következő képen. Először is milyen tevékenység van, amikor jégeső keletkezik? Ugye zivatar. Ez itt a föld felszíne, és ez a jó párás, meleg levegő itt megindul, mert hogy meleg megindul fölfelé, csökken a hőmérséklet, ugye van egy ilyen emelő hatás. A hőmérséklet az valahogy úgy néz ki, hogy valameddig csökken, aztán utána növekszik, tehát ez a hőmérséklet. Ez a... Úgy mondják, hogy itt inverzió van, tehát ameddig csökken a hőmérséklet, és ott visszaindult, tehát egy ilyen inverzió van a légkörben. Na most eddig van felhajtó erő. Ugye, mert utána megint vissza. Ezért ugye ilyen üllő formát vesz fel, hogyha megnéznek egy zivatarfelhőt, az itt szépen megy fel egy viszonylag keskeny kültőbe, inverziós léteg, a hőmérséklet elkezd növekedni, nincs felhajtó hatás, és szépen ott ugye felül, ott az üllője neki. Na most persze itt már nagyon hideg van, mínusz 30, mínusz 40 fok, és ahogy megy fölfelé, ugye csökken a hőmérséklet, a relatív páratartalom növekszik, és talál magának valami kis porszemet, kicsapódik, és lesz egy kis vízcsepp. De az gyorsan belemegy a negatív Celsiusos világba, és megfagy. De közben azt a túlterített pára az nagyon szépen hizlalja ezt a jégcseppet, de a jégcseppet emeli ez a felhajtó erő, mármint hogy a szél. Na, fogja magát, elmegy valameddig, egyszer csak úgy gondol, hogy na, én már nehéz vagyok, és itt a szélén jár, és kiesik. Aztán visszafelé megint találkozik egy erősebb légáramlattal, és megjáratja itt ebben a rendszerben, 10-szer-20-szor, fölmegy, visszaesik, tehát így kvázi így lebegteti, visszaesik, fölmegy, és a végén már nem bírja tovább, kiesik, és lesz belőle galambtojás méretű. Hát ez most egy olyan visszacsatolt rendszer volt, ugye, ami nem a végtelenség csinálta, mert előbb-utóbb már nem bírta felhajtóerővel, tehát volt benne egy nem lináris jelleg, egy idő után már nem bírta felvinni, és így keletkezik a jégeső. A véges impulzusnál viszont nincs visszacsatolás. És ez nagyon jó lesz, hogy nincs visszacsatolás, mert ennek az lesz majd a következménye, hogy soha sem tud gerjedni. Tehát egy visszacsatolásmentes rendszer, egy ilyen FIR rendszer, az feltétel nélkül stabilis hálózatot alkot. Tartsunk szünetet, és akkor a szünet után felrajzolok ilyen FIR struktúrát. És nézzük meg általánosságban akkor, hogy néz ki az átviteli függvény, vagy karakterisztika. BN alfa minusz N, és akkor ugye a számlaadó az rendben van, a nevezőt is most először általános esetben fölírom, aztán átalakítjuk Tehát az a helyzet, hogy ezek az A1-től AN együtthatók, ezek nullák, hogyha fir, tehát fir esetén. És így az csak a számláló marad. Még felírok egyet. Tehát és ez feltétel nélkül stabil. Ezért szeretünk ilyen hálózatokat felépíteni, nem kell a stabilitási dolgokkal foglalkozni. És különösen érdekes ez, különösen jelentősége van neki diszkrét idejű hálózatok esetében. Diszkrét idejű hálózatoknál ez nagyon fontos, és ugye akkor ez HZ egyenlő B0 plusz B1 Z-1 plusz B2 Z-2 Bn, z, minusz n. És hogyha ennek vesszük az inverse transformáltját, tehát ugye z transformált párt alkot az időtartományban, az hk, impulzus válasz, tudjuk, hogy a konstansnak egész konkrétan ugye az egynek az inverse transformáltja a Dirac, továbbá tudjuk az eltolási tételt, mi szerint z-1 xz az epsilon k mínusz egyszer x k mínusz egy, már alkalmaztuk az előbb. Tehát akkor ezt alkalmazva a B0-nak a transformáltja az B0-szor Dirac k, a B1-es az elvileg ugye eltolásra került, tehát azt kellene írnom, hogy epsilon k-1 szer Dirac k-1, de hát itt teljesen fölösleges az epsilon kiírni, hiszen a Dirac az önmagában is szépen behatárolja magát, tehát B1-szer. És így tovább, az utolsó Bn-szer Dirac K-n. Tehát az látszik belőle, hogy ez a nullában egy B0, egyben egy B1, és amennyi neki a sorszáma, ott egy megfelelő nagyságú impulzus. Vagyis az együtthatók, ennek a polinomnak az együtthatói, azok nem másak, tehát ez a B vektor, az egyben a H vektor is, hiszen ezt a függvényt most véges elemszáma van neki, N darab, tehát akkor egy N dimenziós vektorként is tekinthetem, tehát a H függvénynek az együtthatók alkotják az értékeit, rendben a B együtthatók. Nézzük meg ezt realizációban. Az előző órán picit hamarabb húztam le a táblát, szóljanak, hogyha mindenki felvéste a... Kész, akkor... Hát elég erősen fogott a krétám az előzőnél, tehát... Ugye így... Visszahozom azt a kis ábrát, azért, hogy ebből tudjuk generálni. Tudjuk generálni a fir szűrőnket. Tehát azt mondta, ez a fir szűrőnél, hogy nincs nevező, tehát ezek itt nincsenek, és az összes többi pedig van. Tehát nyilván akkor erre az összegzőre sincs szükségünk, tehát akkor ez így mehet így tovább. Tehát ami marad belőle, az... Ez a maradványunk, állítólag ez fir, és ezt ennek a szokványos fölrajzolása, a standard fölrajzolása nem ez, és azért rajzolom fel, mert ebben a tárgyban ugyanez nem szokványos, de a szakirodalomban ezt lépte nyomon a következőt látják, miszerint. És akkor ezt már el is szokták nevezni, tehát ez Z-1-et írnak bele, mert úgyis azt az operációt hajtja végre. Tehát nyilván ezek a késleltetők. Ez egy nagy szumma, tehát az összegző blokk helyett majd egy szumma blokk lesz. A szorzás, tehát egy BI-vel, ami egyébként ugye egyenlő a HI-vel helyett pedig egy szorzás blokk lesz, tehát akkor ez itt a B0, ami egyébként a H0, H1, H2, és az utolsó, ugye N darab van, tehát akkor ez itt a H, N, mínusz 1. Vagy éppen HN már, elnézést. És akkor ez a kimenetünk, ami YZ, és ez a bemenet. Tehát ez a standard jelölés, amivel találkoznak az irodalomban. És ezzel akkor mi elég sokféle hálózatot tudunk realizálni, és rögtön mutatok is erre egy példát. De először nézzük meg, hogy ha időtartományban a konvolúció tehát időtartományban, hogy is néznek ki a dolgok, a kimenet az a gerjesztés konvolválva a súlyfüggvénnyel. Ez egyenlő szumma i egyenlő nullától mondjuk n-ig, hogyha ez véges, és hi szer u K-i. Tehát egyik felírása a konvolúciónak, ugye helyet lehet cserélni a H és az út, felcseréljük az argumentumokat, meghagyjuk, akkor így is igaz, úgy is igaz a konvolúció. Azért, és azért megy nullától, mert hogy a H az egy belépő függvény, kötelezően belépő, hiszen kauzális a rendszerekkel foglalkozunk, tehát akkor nem mínusz végtelentől. És azért ment csak ennig, mert hogy az együtthatók is csak ennig mentek, tehát ennyi történt. Legyen egy ábrázolás technikailag, ez itt a szám csík. A szám csíkon itt van a most ez itt a most, tehát ő a k-adik, tehát ha tetszik, akkor ugye ez az uk, de most már nem írom ki az uk-t, mindig csak az, hogy ő a k-adik értéke ő a K-1, tehát az előző, a kettővel előző, a hárommal, négyjel, és így tovább. És hát majd a következő értékem a K+1, de azt még nem ismerjük, az majd csak a következő ütemben fog jönni. Na nézzük meg, hogy mit csinál ez a bizonyos FIR hálózat. Nevezhetjük nyugodtan szűrőnek. Mit csinál az egyes értékekkel? Azt mondja, hogy a nulladik értéket megszorozza H nullával. Egyébként persze itt is a H nulla szor UK. Tehát ugye ez a K-adik érték, és őt megszorozza. A K minusz egyedik értéket, ugye akkor ez 1, k mínusz 1, azt megszorozza h1-jel. Őt H2-vel, és így tovább. Majd az így módosított értékeket összeadja, és így fog a kimenet létrejönni. Tehát amit itt látnak, a visszamenő értékekre ráfektetjük a súlyfüggvényt. Tehát látják, itt visszafelé 0, 1, 2, 3 a súlyfüggvénynek az értékei, vagyis a kimenet nem más, mint a múltbéli értékek lineáris kombinációja. Tehát a múltbéli értékekből valahogy én megpróbálok mondani egy összeget. Például az a problémájuk, hogy mérnek hőmérsékletet. És hát úgy van leolvasási hiba is, ránéznek a hőmérőre, ennyi. Aztán a következő másodpercben megint mérik, és hát van egy kis szórása, mert digitális hőmérő, és nagyon gyorsan változik, plusz-minusz, nem tudom, 0,3 fokot cicereg ez a hőmérséklet érték, és azt mondják, hogy hát ebből azért jó lenne valami átlagolást csinálni. Ezért a következőt gondolják, hogy mi lenne, hogyha én N érték átlaga. Méghozzá ezt az N értéket, ezt úgy képzelem el, hogy egy ilyen mozgó ablak. Tehát az egymás N darab értéket veszem az átlagát, de ha egy bejön, akkor egy a másik végén kiesik. Hát egyből adódik, hogy tulajdonképpen ez egyfajta átlagot éppen csak nem oszt ennel, de hát azon kívül megvalósítja. Ha ez a H függvény, amit most vektorként írok, az tiszta egyest, akkor ez nem más, mint a n darab, az aktuális és n-1 megelőzőnek az összege, amit még el kéne osztani n-nel, de most eztől tekintsünk el. Nézzük meg, hogy egyébként ez milyen átviteli függvényt vagy karakterisztikát valósítana meg. És ezt most valós frekvencia tartományban tesszük, és az látszik, hogy furcsa módon fogom felírni a képletet, tehát a következőt teszem. Tételezzük fel, hogy n darabban végzem el az átlagot, ahogy azt írtam, és ugye ez, ennek az átviteli függvénye az a HI-nek a Fourier transformáltja, és nem a tetás jelölést, hanem azt mondom, hogy T időnként történt a mintavétel, és szorozvai. Ugye az a omega-szor T az szokott a teta lenni, de direkt nem azt írtam, hogy jobban látszódjék a jelenség. No, ez a H az tiszta egyes, és csak az E ad mínusz J omega T szer I-nek kell venni az összegét. Ez egy mértani sorozat, összegképlet. a Q az E ad mínusz J omega T, ugye, amit ugye omega T tetával szoktunk régebben volt jelölni. Tehát akkor ez az A0 az 1, és így ez egyenlő 1 mínusz E ad mínusz J omega T-szer N 1 mínusz E ad J omega T. A számlából kiemelek E ad mínusz J omega T per 2 N-t, a nevezőből E ad mínusz J omega T per 2-t, és ami marad, az E ad plusz J omega T per 2 N mínusz E ad mínusz J omega T per 2 N E ad plusz J omega T per 2 E ad mínusz J omega T per 2. Ezek majdnem színuszok. Akkor lenne színusz, hogyha ez alatt itt lenne két J, meg ez alatt is lenne két J. Na de ott van, csak éppen egyszerűsítettem bele. Igaz, mind a kettő alatt ott volt. Vagyis akkor ez tényleg színusz, és így a végeredmény az, hát van ez a rész, és az érdekes rész az itt van, színusz omega T per 2 N színusz omega T per 2, és ami érdekelne bennünket, az, hogy ábrázolni szeretném, akkor igazából az abszolút érték érdekes. Az első tényezőnek, ugye ennek itt az abszolút értéke az 1, és az eredmény a színusz omega T per 2 N és színusz omega T per 2. Tehát ez a átviteli karakterisztikája egy ilyen késleltető vonalakkal megvalósított szűrőnek. Ez ilyen folytonos késleltető vonalakkal megvalósított szűrőnek. Rajzoljuk föl. A nevező nullhelyei, a nevező nullhely, ugye amikor az omega, a k-adik nullhely, az egyenlő k-szor pi-vel, omega k az két pi-szer k-szor 1 per t. Tehát, hogyha tetszik, akkor a frekvenciában ez k-szor, ez a bizonyos késletetési idő. Míg a számláló az annyiban különbözik, hogy az a T mellett még az az N is ott van, tehát a számláló esetében az omega K az két pi-szer K-szor 1 per T-szer 1 per N, hiszen ott a T az az N mellett volt. Tehát ezek lesznek az ő nullhelyei. Tételezzük fel, hogy N egyenlő 4, és föl is vésem akkor, hogy néz neki ez a szűrő. Ez itt 1 per T. Azt mondja, ez 1 per 1/4 t, 2/4 t, 3/4 t, szorozva 2π-vel, tehát akkor ez a omega per 2π, vagyis a frekvencia. És akkor a nulladik, ez az bizonyos átviteli karakterisztika, először is, amikor mind a kettő nullát vesz föl, akkor ennek a határértéke, tehát a színusz per színusz, az kis argumentumnál az argumentumoknak a hányadosa, az meg egyértelműen n, tehát akkor ez itt 4, és az a helyzet, hogy itt viszont már ismétlődik, ez egy periódikus struktúra, és így tovább. Tehát ennek az egyértelműsége csak ezen a 1/2t és mínusz 1/2t között van, ami egyébként, hogy a tetába átírnánk, akkor ez a mínusz pi, ugye tetában ez a mínusz pi-től plusz pi-ig, ahogy tanultuk is. No, hát ez azt jelenti, hogy egy olyan átvitelt produkál, amely a nagyon jól kiemeli a kis frekvenciás, a nem változó komponensét a jelnek, és a ráülő motoszkálást, a nagyobb frekvenciás részt, az pedig szépen elnyomja. Nyilván egy valós esetben nem n-egyenlő 4 lenne, hanem mondjuk 32, és akkor az jó távol kiesne, tehát nem ilyen keveset integráljunk. Érdekes még itt megjegyezni azt, hogy mi lenne, hogyha ismerjük azt a tételt, hogy ha az xt-nek a transformátja xj omega, akkor az modulációs tétel e ad j omega t-nek a transformátja xj omega minusz omega null. Tehát, hogyha megszorozzuk egy ilyen értékkel, egy ilyen omega null értékkel, akkor ezzel a szűrővel tetszőlegesen lehet pásztázni. Tehát tehetem más frekvenciákra is. Azt is csináltam, hogy egy szűrőbankot építek ki, és akkor van ez a szűrő, van egy olyan, ami mondjuk, tehát hogyha egy szűrőbankot építenék ki, akkor megtehetném azt, hogy ő lenne a nulladik szűrő, a következő az így néz neki, az utána következő így néz neki, és még ide is rajzolunk egyet. Így. És akkor ő volt a nullás, egyes, kettes, hármas, és ismétlődik. Ezzel ugye lefedem az egész sávot, tehát lettől van tapogatni, hogy kis frekvenciás komponensek, kicsit nagyobb, stb. Hogyha elég sokat készítek, akkor egész jól le tudom a spektrumot tapogatni ezen szűrőkkel. Ezt az elrendezést egyébként alkalmazzák, az ilyen szűrőbankos elrendezést a légirányításban, a radaroknál, a repülőgépeket szét kell választani a földi reflexióktól. A legegyszerűbb szétválasztási módszer az, hogy mozog vagy nem mozog. A repülőgép mozog, a belógó domboldal épületek azok nem mozognak, vagyis a Doppler frekvencia szerint ez a átviteli karakterisztika vonatkozik majd a földi objektumokra, és az összes többi az pedig a különböző sebességű repülőgépekre. Nem 4 darab van természetesen belőle. Tehát ez egy alkalmas elv. Aztán még egy másik, teljesen más elv, ugye megtalálom akkor. Ugyanezt a elvet lehet alkalmazni antennák tekintetében is. Ugyanezek a képletek érvényesek, csak nem időtartományban vagyunk és frekvenciatartományban, hanem az antenna az távolságtartományban van a gerjesztés, és az eredmény pedig, hogy merre pásztáz, az szögtartományban. Tehát azt látják, csak egyszerre nem tudom a kettőt, úgyhogy átjövök ide. Az a bizonyos H vektor, az itt látható, van neki abszolút értéke és fázis, hogyha növelem vagy csökkentem az elemszámot, akkor az a bizonyos színusz x per x, az így változik. Ez itt polár, ez pedig Descartes koordináta rendszerben. Tehát így néz ki egy egyszerű irányított antenna. Azonban, hogyha alkalmazok rá egy eltolást, akkor el tudom billenteni egy másik irányba. Tehát látjuk, hogy ez az antenna most már nem merőlegesen nézett, hanem jobbra eltekintett. De ez nem azt történt, hogy fogtam és elfordítottam az antennát, hanem azt a bizonyos H-vektort átírtam. Most történjék ennek az átírása dinamikusan, tehát adok egy tartományt és egy darabszámot, hogy hány elemben, tehát fogom és dinamikusan írom át balról jobbra, és ezzel megvalósítok egy pásztázást. Tehát nézzék még egyszer. Vagyis ez most egy olyan programozott szűrő, ami szögtartományban működik, és ez a szögtartománybeli szűrő, ez egy pásztázó antennát jelent. Persze most azt mondtam, hogy pásztázzon, de nem kéne neki pásztáznia, lehet vele követést is megvalósítani. Tehát azt mondom, hogy mostantól ez az antenna kövessen, és ugye, hát persze ez is egyfajta ugye pásztázás, csak hát egy konkrét célra történő követés. Semmi gonosz szándékkal nem fog követni. Azért fog követni, hogy amikor az óceán fölött repülnek, és 6-8 órás úton ott unatkoznak, akkor tudjanak internetezni, és úgy tudnak internetezni, hogy ha van valami internet kapcsolatuk. Hogyan lehet internet kapcsolatot csinálni? Hát nyilván úgy lehet, hogy kéne valami, de hát nincs ott semmi, csak műhold. Tehát akkor a műholddal csináljunk egy kapcsolatot. De hát akkora energiák, akkora teljesítmények nincsenek, hogy irányítatlan módon lehessen, tehát valahogy rá kéne nézni a repülőre. Hogy tudok ránézni a repülőre? Hát teszek egy nagy parabolát. Kiteszem a parabolát, mi történik? Leszakad. Hát aerodinamikailag nem fog működni. Most ehelyett a felületére ráintegrálnak egy sok elemből álló antennát, és ezen elemeket az itt tanult módszerrel dinamikusan átírják a súlyvektorát. Olyaténképpen van persze zárt algoritmus, ami ezt megteszi, hogy rajta maradjon a műholdon, amikor már jó, már ott már alig látszik, akkor majd átcsap a másikra. És ezzel az egyszerű módszerrel akkor ugye nem is szakad le az antenna, hát azért nem egyszerű, de nem szakad le az antenna, és tudunk internetezni. Franciák, gyorsvasút, ugyanez a helyzet szinte, és ott is a bázis állomásokkal kéne tartani a kapcsolatot, ilyen módon ez megoldható. Tehát ennyit egy alkalmazásról. És akkor egy másikat az mindannyiunk szakmájához, magukéhoz is, enyémhez is közelebb áll. A következőt gondoljuk. Hogy nagyon szép ez az eredmény, ami itt előáll, ez az YK, amely a mostani és a megelőzőek lineáris kombinációjaként előáll. De mi lenne, ha egy kicsit paradigmát váltanánk, és azt mondanánk, hogy ami itt előáll, ez az YK, ez tulajdonképpen mi lenne, hogyha inkább mi egy becslésnek tekintenénk a következő, ugye ez még nincs, ez a jövő, és ez az YK-t most azt szeretném, hogyha egy UK plusz egy. Na most ezt nem fogom eltalálni. Tehát ez egy becslés lesz, ezzel a kis sapkával jelölöm, hogy ő becslés. Tehát ez az elvem. És mint becslés, vagy jóslás inkább, tehát a jóslást azt szerencsésebb, hogyha tudományos körökben inkább predikciónak hívjuk. Tehát itt jön az UK folyamatunk. Erre én összerakok egy HK hálózatot. Hát sikerül, ahogy sikerül. Ő lesz a prediktor. Akkor neki itt a K plusz egyre vonatkozólag ő mond valamit. Én ezt szeretném megnézni, hogy jó-e. Ezért alkalmazok egy késleltetést. Ha ezt késleltetem, akkor természetesen itt megjelenik az UK. És akkor most meg kell néznem, hogy ez mennyire hasonlít az eredetihez. Hát, hogyha az eredetiből ezt kivonom, tehát itt fontos, hogy ez az eredeti az plusz, ő pedig egy mínusz előjellel összeadom, akkor itt megjelenik a hiba, és ez a hiba legyen epsilon k. Ugye igyekszem megmutatni, hogy mi végre ez a dolog. Tehát ez az epsilon k, ez ugye az u k mínusz a becslés, tehát ezt átrendezve akkor a becslés és a hiba összege az épp a helyes eredmény. Ezért majd egy másik oldalon én a következőt teszem, azt mondom, hogy össze tudom rakni az epsilon k-ból és az UK becslésből a helyes eredményt. akkor már csak egy UK-t kéne generálnom. Hát az UK-t az pontosan itt van, hogy hogyan lehet generálni. Azt az UK-ból lehet generálni, olyaténképpen, hogy teszek egy késleltetőt és a prediktort. Tehát ugyanaz a prediktor, ugyanaz a késleltető. Ezek után a következő a helyzet. Én megtehetem azt, hogy felépítek egy mondjuk egy adatösszeköttetést, és az adatösszeköttetésnél nem az UK-t küldöm el, hanem az epsilon-k-t küldöm csak el. Ugye az epsilon-k lesz itt a kimenet, és itt a bemenet. És a HK-t, azt megmondom a vételi oldalnak, hogy mi is a jó prediktor. Tehát, hogyha van egy jó prediktorom, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy tömöríteni tudok. Tömöríteni tudok. Nem kell annyi adatot átküldeni. Nagyon primitív, szélsőségesen primitív foldert tudok csak maguknak mutatni. Így szépen plusz egy, mínusz egy, plusz egy, mínusz egy, tehát alternáló, ennyi az átküldendő jel. És tehát ez egy kis példa. Nyilvánvalóan ezt a szabályt kéne átküldeni, és utána semmit. Igaz? Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, ezen egyébként szisztematikus megoldás szerint. Tehát ebből az UK-ból kéne egy becslést adni az UK plusz 1-re. Persze, tudom én, hogy mi az UK plusz 1. Az UK plusz 1 az úgy néz ki, hogy a következő érték ugye plusz, mínusz, plusz, mínusz. Tehát ez az érték. Persze, ugye ez nyilván egy sietés, amit nem tudok, mert kauzális a rendszerem, de szerencsére, mivel ez egy periodikus folyamat, úgyis lehet valaki elé kerülni a futóversenyen, hogyha sok kört futunk, hogy jócskán lemaradunk. És ez sokkal kényelmesebb megoldás, és kauzális is. Tehát ezért ezt a verziót alkalmazzuk, hogy egyel lemaradunk, és hát ekkor is jó az eredmény. Tehát ez a bizonyos szűrő, a prediktor szűrőnk, az egy egyszerű késleltetést jelent. És gyorsan megpróbálom, most már képzeljék el, mindenütt ez egy, tehát gyakorlatilag minden ilyen box helyébe ennyi került. És ha ezt gyorsan megnézzük, akkor láthatjuk, hogy működik a rendszer, és hát már nincs annyi idő, tehát próbálják ki otthon, hogy ez az egyszerű késletetéssel átvisszük. Tehát az fog történni, hogy a második ütem után az epsilon k az nullává válik, és nincs már átvihető információ, egyszerűen jár a vételi oldal önmagától. Természetesen nem ilyenek a valós jelek, tehát amikor beszéd jelről szűrőnek a kompresszióját kell elvégezni ilyen prediktorral, akkor ez a szűrő ez azért változik, és nem lesz sohasem nulla a hibajel. Mindazonáltal egy ilyen eljárással jelentős, tehát mondjuk attól függ, hogy milyen a beszéd, de 50%, 80%-os tömörítést lehet megvalósítani, ami nagyon fontos a mobiltelefonnál például, hiszen ott digitális adatátvitel van, és ezzel a tömörítéssel ugyanazt a csatornát többen is használhatják, hiszen mindenkinél tömörítést megvalósítottuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!